Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt, vagy most már szép jó napot kívánunk, kedves hallgatók, szépen melegszik az idő, senki nem fog fázni, megy tovább a Millás reggelit, a Rádió Café 98.0-án. Hát, puskám, ezt megérdemelted, itt van velünk Ács Gábor, aki pekjére az utolsó falatjáról kell lemondania, mert az nem jutott idő megenni. Már fél hét óta feladatosan leszik, ezt csak a hallgatóknak mondom. Tehát ez volt azt hiszem a hármas számú reggelije, vagy nem is tudom, és abból maradt egy falat, és most dráma van.
Fake news terjesztő lettél, te is, kedves barátom, hát ezen az embernek.
Hát tényleg, hát, minden hírek alatt azt látom, hogy mint a hőr csak teli a szád és nyomatod.
Korábban, amikor még ez a Millás reggeli társulat egy baráti, összetartó közösség volt, akkor még megjátszható volt, hogy kolléga látta, hogy a másik éppen befejezi a reggeliét, átvette a szót, és inkább még hát két persze. plusz mondatot oda bigyeztet, hogy segítse a másiknak.
Csak az idő előre haladtával a kollégák de... már több blokkon keresztül falják a reggelinket, mert az évek alatt megnőtt a reggeli mennyisége is, hát ez azért
de
ez
most már műsor. Inkább sportot űznek, hogy a másikat szivathassák, hogyha véletlenül nem tudja befejezni.
Na jó. Azt mondta, hogy ki vagyok
régi én. Régi szép idők, minden jobb volt.
Ki vagyok én?
Miért te mondtad, hogy én ki vagyok?
Én mondtam, hogy te vagy az Ács Gábor, aki eszik reggel fél hét óta.
És te pedig Gede Balázs, aki szivatja.
Igen, és itt van még Nyó Zsuzsi is velünk, aki sose kap hangot, úgy kell kikönyörögni.
Jó reggelt, sziasztok!
Nem, dehogy nem.
És hát akkor megyünk, ballagunk tovább. Hogy érzed eddig?
Köszönöm szépen, én nagyon jól érzem magam ebben a társaságban, bár igazából meg kell mondjam, hogy arra azért figyeljünk, hogy ne terheljük a hallgatókat tényleg ilyen belső információkkal. Fiúk, azért ők kicsit fegyelmezettebben, feszesebben, kérlek.
Hoppá!
Amikor én mondtam ugyanezt egy órával ezelőtt, akkor nagy vonalon átsiklottál fel.
Menjünk is tovább, szerintem, mert...
És most visszatértünk, hogy amit akartunk.
Tehát ezek műsor elemek, hát Ács Gábor reggelije az egy műsor elem.
Haladjunk, van fontosabb dolgunk.
Így van, így van.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter. A Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
Úgy néz ki, hogy tovább drágultak a lakások, megjelent a KSH legfrissebb és idei első negyedéves előzetes adatai 2023 első és 24 első negyedéve közötti mérésről. Ennek a részleteiről fogunk beszélgetni Futó Péterrel, a Portfolio.hu ingatlan piaci elemzőjével. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Jó reggelt! Hogy te ezt jól átolvastad és átnézted, úgyhogy tudsz nekünk segíteni abban, hogy miket közölt a KSH. Kezdjük a módszertannal, ugye ez előzetes adatokról van szó, az mennyire jellemző, hogy majd a hónap végi adatközlésben nagyobb eltérés van, csak így a múltra visszamenőleg, hogy szokott-e ebből valami nagyobb kiugrás vagy változás történni?
Igen, igazából a KSH negyed évente teszi közzé ezeket az adatokat, és hát azt látjuk így visszamenőleg, hogy azért olyan óriási változások nem szoktak bekövetkezni, tehát ugye talán azt érdemes még elmondani, hogy itt a NAV továbbítja az adatokat a KSH felé, és amiatt, mert ez folyamatosan történik, itt azért érkeznek még be újabb és újabb adatok, de egy hónap múlva lesz majd a frissítés, és hát azt látjuk, hogy azért ilyen 1-2 százalék pontnál nagyobb eltérések már itt nem szoktak bekövetkezni.
Világos. Na akkor nézzük, hogy mit mutatnak a számok, mert hogy emelkedést mutatnak így az első negyedéves adatok mekkorán.
Igen, hát ha az idei első negyedévet a tavalyi első negyedével hasonlítjuk össze, akkor ez egy 7%-os emelkedés volt, ami azért érdekes, mert a megelőző két negyedévben ennél alacsonyabb, tehát akkor egy ilyen 4-5%-os drágulás jellemezte a piacot. Na most itt két trendet érdemes kiemelni. Az egyik az az, hogy 2022 közepe óta volt egy nagyon erős lassulás a lakásárak emelkedési ütemében. Az azt megelőző években akár 20-25% is elérhette az éves lakás ár emelkedés Magyarországon, és hát ez egy év alatt 2023 közepére egy 4-5%-os szintre csökkent. Na most ahhoz képest úgy látjuk idén, hogy ismét egy kicsi növekedés látható ennek ütemében, ugye ez a már említett éves 7%-os szint is erre utal, viszont azért azt fontos kiemelni, hogy ez a jelentős lassulás ez úgy következett be, hogy közben azért az infláció az bőven meghaladta a 20%-ot is tavaly, tehát ha a tényleges árcédulán ez nem is látszódott, azért a lakások reál értékében volt egy visszaesés tavaly, és hát úgy tűnik, hogy idénre viszont ismét folytatódhat a valamivel nagyobb ütemű áremelkedés.
Na, ez lesz a nagy kérdés, ugye, mert ez talán nem annyira meglepő, hogy az első negyedében emelkedtek az árak. Ugye beszélgettünk szakértőkkel róla, hogy az évvégi, a régi csokk kivezetése, meg az idei csokk plusznak a megjelenése hozott egy olyan aktivitást a piacra, ami tranzakciószámban már látszott, hogy növekedés valahol várható volt, hogy az árak is követik ezt, gondolom én.
Csak erről van szó, vagy más is van? Mert azért hosszú idő után ez most az első infláció fölötti áremelkedés a lakáspiacon.
Így van, nagyon jól mondtad azt, igen, hogy a tranzakciószámokban már látszik egy erősödés. A tavalyi az egy nagyon gyenge év volt, ahhoz képest idén egy ilyen 20-30%-kal több lakást cserél gazdát minden hónapban, és hát ez valóban egy idő után le kell, hogy csapódjon az árakban is. Viszont azt is látni kell azért, hogy itt a lakáspiacot nagyon sok tényező mozgatja, tehát a gazdaság általános teljesítménye az mindig nagyon erős hatással van rá, az infláció, a jövedelmek alakulása, ezzel együtt a hitelkamatok egy szintén nagyon fontos tényező, tehát összességében ezek alapján a lakosságnak a jövőbe vetett bizalma az, ami ezt meghatározza. Na most, ha megnézzük azt, hogy a gazdaság teljesítménye az idén várhatóan erősebb lesz, mint tavaly, de azért még bőven elmarad a 2020-as évek előtti szinttől. Az infláció, ahogy mondtátok, valóban egyre csökken, a jövedelmek azért kúsznak felfelé, és hát a nagyon fontos kérdés az a hitelkamatok szintje, hiszen a tranzakciók, a lakás vásárlások nagyon jelentős hányada hitelfelvétellel történik. Ugye, ha a hitelkamatok magasak, akkor az emberek inkább kivárnak, ezt láttuk tavaly, és hát idén úgy látszik, hogy a mostani kamatszint mellett, még ha ez nem is annyira alacsony, mint mondjuk a 2010-es évek második felében, már elkezdtek akár hitellel is vásárolni az emberek, és hát összességében ez a mérsékelt optimizmus, ami megjelent, vagy az elhalasztott vásárlások megjelenése az, ami igazából hatással van a mostani piacra, ezáltal növekszik a tranzakciószám, és ezáltal kezd egyre inkább beindulni az áremelkedés.
Még egy kicsit világítsunk rá arra, szerintem, hogy az új és a használt lakások árváltozása az utóbbi másfél évben hogyan arányult egymáshoz?
Ez egy nagyon, nagyon érdekes trend látszik ebben is, hiszen ha nem is csak az utóbbi másfél-két évet nézzük, hanem akár visszamegyünk 2015-ig, hiszen a KSH és a legtöbb lakásárindex ezt az évet veszi alapul, akkor azt látjuk, hogy míg a használt lakások ára az közel háromszorosára emelkedett, az új lakások ára több mint 3,5-szeresére. Tehát ilyen szempontból az új lakások valamivel nagyobb ütemben emelkednek az ára, mint a használtaké. Ugye itt felmerül a kérdés, hogy ezt mi okozhatja. Hát azért látjuk azt, hogy a hiába állították le az állami beruházásokat nagy ütemben, és hiába áll rendelkezésre nagyobb mértékben a munkaerő, azért a kivitelezési költségek továbbra is magasan vannak, a telekárak is nagyon megdrágultak az utóbbi években, és hát azt sem felejthetjük el, hogy az energetikai követelmények szigorodtak az új lakások esetén. Ez ugye pozitív a rezsiköltségek szempontjában, hiszen egy új építésű lakás fűtési költsége az szinte elhanyagolható ma már, viszont azt látszik, hogy ez a szintén magasabb kivitelezési költségekkel jár. Tehát igazából a piaci környezet miatt, ráadásul amiatt is kevés lakás épül, a szűk kínálatot eredményez, tehát ilyen szempontból is magasabb, ez indokolja azt, hogy magasabbak legyenek az új lakások árai.
És akkor ugye, miután ott nagyobb volt az emelkedés, mint a használtban, az átlag lett ez a 7%, vagy 7,1%-os emelkedés, az is látható, hogy új lakásból azért kevesebb fogy, kevesebb is van.
Hát kevesebb is épül, kevesebb is igen. fogy. Ugye itt ez mindig azért a piac nak egy sajátossága, hogy először általában a tranzakciószámok kezdenek növekedni, uh-huh. Egyre több lakást adnak és vesznek, aztán ez látszik valamennyire az árakban, és hát mivel egy új építésű társaság felépítése akár 2-3 évet is igénybe vehet mondjuk a tervrajzoktól kezdve a végső átadásig, ezért itt azért mindig van egy csúszás. Az új építésű lakások számában idén még várható még kevesebbet fognak építeni, mint tavaly vagy tavaly előtt, és hát talán jövőre, vagy inkább 2026-ban jöhet egy esetleges emelkedés.
Oké, okay, hát köszi szépen, az izgalmas, ahogy azt beszéltük, hogy majd a folytatás lesz, hogy ott mennyire tartja, vagy tudja tartani esetleg ezt a tempót az ingatlan piac. Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk ezeket a KSS számokat és a részleteket. Jó munkát, szép napot kívánunk neked!
Szia. Nektek is, sziasztok!
Futó Péterrel, a Portfolio.hu ingatlanpiaci jellemzőjével beszélgettünk a legfrissebb KSH által közölt ingatlanpiaci adatokról.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlanpiacra a Millás reggeliben.
Mondja meg a kapitánynak, szálljon le sürgősen. A beteget kórházba kell vinni.
Kórházba? Miért? Mi az?
Egy ház betegeknek, de ez most mellékes.
Millás reggeli.
Igen, Márk ír arról, ugye itt a hírekben hallottuk, meg hát máshol is olvashattátok, hogy nőnek a közúti bírságok, ugye a büdzséfoltozás szerves részeként ugye a büntetési díjakból is próbál többet bevételhez jutni az állam. És arra írja Márk, hogy jó, hogy drágul a közúti bírság, ugyanannyit fog fizetni mindenki, mármint a kumulált összeg nem nagyon fog változni, mert semennyit nem fog nőni, mert nincs, aki betartassa.
Hát azért a trafik működnek.
Igen. Tehát meg hogyha csak ennyit tartatnak be, vagy ennyi, akkor már nő a bevétel. Tehát, viszont azt én nem, lehet, hogy rosszul tudom, mert ugye Czoller Andi híreiben az is volt, hogy aki majd megáll a rokkant helyen, az
165 000 forintos bírságot is fizethet.
De nem úgy van, hogy megállni lehet, csak várakozni, nem?
Szerintem mind a két esetben jár a büntetés.
Mert a megállás nekem teljesen logikus, hogy kiberakok valakit, és a látom, hogy jön valaki, és jogosult a várakozásra, akkor én elállok egész egyszerűen, mert várakozni nem vagyok jogosult, de megállni igen. Én eddig ezt így tudtam.
Én is úgy tudom, lehet, hogy akkor csak ennyi volt a hiba, hogy aha. megállás hangzott el várakozásra.
De én azt gondolom, hogy ebben a tekintetben például már talán annyira fejlett a magyar közlekedési kultúra, hogy
optimista hangzás.
Na, halljuk, mennyire fejlett. Na, kezdek kíváncsi lenni.
Hogy én azt tapasztalom, hogy például amikor elmegyek egy bevásárlóközpontnak azon a területén, ahol ki van jelölve a rokkantaknak való megállásra dedikált hely, akkor ott azt nagyon tisztességesen mindenki meghallja.
Ez a része egyébként javult, és akkor átáll egy másikra, és beáll keresztbe két helyre, de mondjuk azon még egyet megoldottunk, akkor majd jön a következő, és ebben bízhatunk, hogy a fejlődés majd eljut arra a fokra, hogy...
Lehetünk boldogak, hogy nem szeretjük egymás autóit összetörni, és mondjuk nincs benne a közlekedés. Annyira fejlett a közlekedési kultúránk, hogy lehetőségre nem tolatunk agyon egymást, mint mondjuk az olaszok vagy a spanyolok, tehát végül is. Nem állunk be a mozgássérült parkolókra. Ez igaz. Ez igaz. Ezt nézhetjük pozitívan, de van rengeteg abszolút, komoly probléma azért.
Van egyfajta ösztönző egyébként ezekben a bírságokban, bár én azt feltételezem, hogy sokkal jobb lenne, hogyha nem feltétlenül a büntetés felé mennénk el, hanem az edukáció irányába. Például most egyébként pont a telefonnal való vezetésnek a tétele is majd emelkedni fog. Most nem tudom pontosan, majd Andi elmondja lehet a következő hírekben, hogy ez milyen formában lesz majd újra büntethető, vagy magasabban büntethető. De ezek valahol szuper lenne, hogyha végre már a saját gárunkon megtanulnánk azt, hogy nem csinálunk ilyet, és nem azért, mert el akarom kerülni a büntetést, hanem azért, mert tényleg annyira megosztott
biztosítási,
a figyelmem.
Vagy biztosítási, biztonsági öv esete.
Például,
ugye?
Igen.
Nem azért használom, mert majd jó megbüntetnek, hát nem azt mondom, hogy toljok rá, de nem az a lényeg, hanem hogy ne essek keresztül a szélvédőn, hogyha valami probléma történik.
Szerintem mindannyiunknak vannak olyan élményei, amikor tudod, látod, hogy előtted nem abban a tempóban, igen. nem olyan igen. irányban halad marad az előtted lévő, és aztán, ha elmegy mellette, akkor pontosan látod, hogy telefonál, nem ott van a figyelme. Na most képzeld el, hogyha egyébként egy olyan, egyébként nem túl, nem tudom, fiatal emberről van szó, aki nem tudja kontrollálni a megosztott figyelmét, rettenetesen veszélyes tud lenni a közlekedésben. Szóval, hogy ez egy...
Márk, emellett, hogy a bírság drágulásának hatékonyságát kétségbe vonja, behúzott neked plusz egyet, Zsuzsi.
Jó, köszönöm. Milyen érte? Bandázsoljak, mert boxolni fogom? Milyen érte, behúzott egyet?
Egyébként azt is lehet, mert a következő üzenete az volt, hogy törjétek be, ez a srácok.
Mondom én, hogy bandázsolás lesz itt.
Kaptál egy kis sahozást, igen.
Hát szóval, az, hogy van pár dolog, ami jól működik, meg kialakult, annak örülünk, de azért ez tényleg nagyrészt a magas bírság miatt van. Egy otthagyott kocsinál, ha arra jársz, ott megbüntethetnek, de abban a pillanatban, hogy nem nagyon büntetnek, a piros lámpán átcsúszás, a tudod, hogy hol van a trafi, ott már aztán a szabálybetartás az sokkal kevésbé jellemző, mint ahol mondjuk nagyobb eséllyel szaladsz bele egy bírságolásba.
Ez pontosan így van. Egyébként egyetértetek azzal, hogy bírságoljanak, és hogy ennyivel emeljék a bírságokat? Én a magam részéről egyébként igen.
Én abszolút. Egyrészt rég volt korrekció, másrészt egy szaki valamelyik tévés műsorban, nem biztos, hogy híradó, lehet, hogy csak ilyen hírmagyarázós valamiben számolgatta, ugye, hogy infláció követésben most ezekkel az emeléssel érte utol magát a sok büntetési tétel, viszont hogyha a bérek növekedése, tehát hogy azt mondjuk, hogy a fizetésedhez képest mekkorát kell kifizetni, tehát mennyire fáj, mert az az igazi, akkor viszont még mindig lenne tere a büntetési díjak emelésének. Tehát
nekem abszolút. Az fáj, a régi problémám, hogy nem az büntet. Akik a veszélyeseket nem büntetjük, tehát a cikázókat, a letolókat, akik tényleg az agresszívek, akik tényleg a legveszélyesebbek, azoknál nem tudom, hogy nem is hallottam róla, csak azt látom, hogy ilyenek vannak, és sokan vannak, és nincs ebben semmi változás. Miközben a tényleg kismértékben túléped a sebességet, benézel egy 50-es táblát, vagy egy 30-as, talán már a kimondott szivatás a Pamkutya legendás videójában is nem véletlenül megemlített 30-as tábla mögé elhelyezett trafipax, ahol már két éve levonultak az útépítők típus, talán kezd visszaszorulni, de talán nem az büntetődik, akit leginkább mondjuk kordában kéne tartani, nekem ez a alap problémám.
Bocsánat, csak jött egy üzenet, Ás Gábor, egyszer eszik egy nap, reggeltől estig.
Ilyen az, amikor a hallgató szájába adod, hogy mit akarsz te hallani, ami na nem jó, igaz. Természetesen nem igaz.
Még táplálkozásról fogunk beszélgetni, mert hogy szuperzöld rovatunkban még visszajön ez a zöld gondolkodás, ugyanis a tányérunkon, hogy hogyan tudunk változtatni, vagy úgy változtatni, hogy fenntartható módon falatozzunk, ez lesz majd a témánk 3-4-9 kor, előtte pedig majd tőzsdét nyitunk. Ma?
Hát az már elmúlt.
Akkor 3-4-10 kor, jó, köszi szépen. Én is kapom most mindenki. Mindenkinek jut valami.
Na legyen az, hogy még egy fél óráig visszajövünk.
Jó, oké.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Itt van a telefonvonalunk túlsó végén Ciber Ákos elemző. Szia, jó reggelt!
Szia, jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Na, hát tegnap a mozgás eredője nem volt annyira masszív a BUX-nak, ugye az a pár század százalékos pozitív irányú elmozdulás. Most mit látsz, mennyire aktívak a befektetők, mennyire mozognak az árak?
Hát most éppenség, ahogy nézem a számokat, egy egészen alacsony forgalom mellett, 262 millió forintos forgalom mellett egy 3%-os emelkedés látható a BUX Indexben, ami jelenleg 71.392 ponton áll, és itt most, ahogy nézem a számokat, döntően a blue chip papíraink közül a Telekom kivételével mind a három másik papírunk, a MOL, az OTP és a Richter is emelkedést mutat. A MOL az jelenleg egy 18 forintos emelkedéssel 2858 forinton, az OTP egy 40 forintos emelkedéssel 17820 forinton, a Richter pedig 55 forintos emelkedéssel 9650 forinton van. És igaz, mint említettem, a Telekom csökkent a nap folyamán, vagyis a nyitás folyamán, most egy 4 forintos csökkenéssel 1050 forinton áll a Telekom árfolyama.
De gondolom, ezért nem izgulunk, mert tegnap meg ő húzta a szekeret.
Igen, hát fordítottak voltak a mozgások, úgy tűnik, hogy a mostani, már reggelre tudták nagyjából a befektetők valamennyire megemészteni a kormánynak az új adócsomagját, amit a tegnapi nap folyamán jelentettek be. Itt most már azért pontosabb számok és részletek is kiderültek, és úgy tűnik, hogy egy kisebb megnyugás van a piacokon, igaz itt a MOL és az OTP-t érintették döntően az új adócsomagok, és úgy tűnik, hogy most egy megnyugvás látható a piacokon.
Ez a forint piacon is így van, oda is átragadt, mert ugye ott is okozott azért némi turbulenciát ez az adócsomag.
Igen, most itt a reggeli órákban egy enyhe erősödésbe kezdődött a forint. Azért azt lehet mondani, hogy mondjuk az egy a pár nappal korábbi szintekhez képest azért egy picit gyengébb a forint az euróval szemben. Jelenleg 393,4 forintot kérnek el egy euróért, még egy dollárért pedig 363,5, de úgy tűnik, hogy azért itt a forint is egy enyhe erősödést mutat itt a reggeli órákban, mind az euróhoz, mind a dollárhoz képest.
Uh-huh. Említetted ezt a pár 10%-os pluszt a hazai tőzsdén Európában, mennyiben hasonló az irány, mennyiben más, milyenek a mértékei az elmozdulásnak?
Hasonló egy picikét, talán mint a túlteljesítő lenne a ma budapesti értéktőzs, de azért egészen hasonló mozgások láthatóak. A DAX egy olyan 2%-os emelkedés mutat, még a FUCI, ezt a hasonlóan a magyar indexhez egy 3%-os emelkedés mutat, még a Eurostox éppen csak irányt keres egy közel 0%-os elmozdulással.
Oké, meglátjuk, hogy hogyan zárunk. Köszi szépen a beszámolódat, szép napot!
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szia. Ciber Ákos elemző számolt be nekünk a tőzsdén zajló folyamatokról, árfolyamokról.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Na, sok zöld témánk volt ma már, de most egy kicsit a tányérunkra is felhelyezzük a fenntarthatóságot. Erről fogunk beszélgetni Sibos Katalinnal, a WWF Magyarország igazgatójával. Jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
Na, hát nézzük, hogy hogyan tudunk fenntarthatóan étkezni. Mit jelent ez, hogy az alapanyagainkban, hogy mit eszünk, az összetételében, hús, növény, a mennyiségében, ugye elmondtuk, hogy Ács Gábor egész nap eszik, nyilván ez a fenntarthatósági szempontokat erősen sérti. Tehát hogyan kell erről gondolkodnunk?
Hát először is ez egy nagyon delikát és összetett téma, és amiket mondtál, az mind, és még azon kívüli szempontok is bejönnek a fenntarthatóságra. Hagyj mondjuk egy példát, van egy ilyen almás példám, hogy veszel két szem almát, és az egyiket azt mondjuk Észak-Olaszországban, egy intenzív almászatban, sok permetezéssel, szállítással, raktározással, egyébbel termelték és került a tányérodra, a másik szem almát meg a helyi piacon vetted, és a szomszéd bácsi almafájáról származik, amit háromszor permetezett, és akkor ugyanarról az élelmiszerről beszélünk, és két teljesen különböző környezeti árról. Magyarán az, hogy mennyi területet vett igénybe, mennyi vegyszert használt, mennyit kellett szállítani, annak mennyi kibocsátása volt, ezt elvileg mindent bele kell számolnunk a környezeti árba. A probléma az, hogy ugye ez így gyakorlatilag nem életszerű akár az egyik étkezésünkre se kiszámítani, hogy mennyi a valós igen. környezeti ár, plusz hát az adatok egy részéhez nem férünk hozzá. Tehát bemelsz a boltba, leveszed az almát, és nem tudod, hogy azt hányszor permetezték, és mivel. Szóval, hogy minden olyan tanulmány és javaslat, és a miénk is, amit itt el lehet érni, ez nyilván egyszerűsítésekkel dolgozik, uh-huh. és trendeket, meg ilyen ökölszabályok fogalmaz meg. és amiket mondtál, hogy kevesebb hús, több zöldség, több gyümölcs, kevesebb sós, cukros étel, sokkal több helyi, rövidellátási láncból származó élelmiszer. Ezek mind olyan ökölszabályok, ami esetek nagy részében igaz és valódi környezeti megtakarítás.
Bocsánat, a sócukor környezetvédelem, tehát értem, hogy az egészségemnek az jobb, hogyha ebből kevesebb van, de fenntartatósági szempontból mi is itt a...
Ugye itt mindig akkor tegyük a cipőt az asztalra, az élelmiszertermelés és a környezet, vagy a természetvédelem között a legnagyobb konfliktus az a területhasználat, hogy mennyi szántóföldet üzemeltetünk. Ugye a szántóföldek gyakorlatilag a véges bolygó felszínből igazából pont a természeti rendszerektől veszik el a helyet. Tehát ahol szántó van, ott nincs erdő, ott nincs zsiep, ott nincsen vízes élőhely. Ráadásul ezt a, hát nevezzük konfliktust a két szektor között, ezt a területi konfliktust, ezt még súlyosbítják harmadik szereplők, például ugye az infrastruktúra, az utak, a települések, az iparterületek által igénybe vett terület, ami szintén jellemzően zöldmezős. Tehát van egy nagy ilyen verseny abban, hogy kinek jut több tér. És most ugye a klímaváltozás kapcsán, amikor arról beszélünk, hogy több erdőre lenne szükség, több vízes élőhelyre lenne szükség, hogy a víztározó kapacitás növekedjen, stb., akkor igazából arról beszélünk, hogy miket lehet a mezőgazdaságból, hogy is mondjam, visszavenni, visszafogni. És ez elgyűrűzik oda, hogy mennyi és mi kerül a tányinkra. És visszatérek a cukorra, hát ugye azt jellemzően cukorépából állítjuk elő, tehát ugyanúgy szántóföldi használat szükséges hozzá. A legnagyobb probléma egyébként ilyen szempontból éppen a hússal van,
igen.
Mert ha megnézzük azt, hogy a hústermeléshez mennyi területre van szükség, akkor ugye mondjuk veszünk egy kiló marhahúst, a marhahús árába bele kell számolni az összes takarmányt, amit az állat megevett az élete során, és emiatt a nagy testű állatok, mint a birka, mint a szarvasmarha, ezeknek sokszorosa a terület igénye annak, ami mondjuk a növényi tápanyag, tehát mondjuk 100 kilokalória marhahúshoz kell mondjuk 120 négyzetméter terület, ugyanennyi kilokalória a rizshez, meg kevesebb, mint egy négyzetméter. Tehát ilyen különbségek vannak a területigényben.
Hogyha egy kicsit gyakorlatiasak akarunk lenni, szia Kati!
Ja.
Hogyha tényleg így olyan praktikus tanácsokat szeretnék adni, hogy mi kerüljön a tányérunkra, a tányérunkon van a változás, akkor hogyha ezeket a fenntarthatósági, környezetvédelmi szempontokat nézzük, akkor mi lenne az a néhány jó tanács, ami ebből a kutatásból világosan kiderült, hogy alkalmaznunk kellene? Most csak egy dolgot emelek ki, amiről itt tényleg te is beszéltél az előbb, hogy kevesebb húst tegyünk, vagy kevesebb tejterméket fogyasszunk.
Igen, bocsánat, ez azért is fontos, mert a műsor elején beszélgettünk műanyagokról, műanyagok helyettesítetőségéről, és ott már felmerült az, hogy fel kell adnunk kényelmi dolgokat, amiket már elértünk, ami már az életünk része, meg kell változtatni, és ez mindig nehézséget okoz, és ez lehet akadálya is a változásnak. Tehát ugyanezt gondolom az élelmiszerfogyasztásnál is jelentkezhet, hogy nem nagyon szeretnénk, vagy tudunk lemondani dolgokról, de lehetnek olyan praktikák, amivel mégis sikerül elérni eredményt.
Hát igen, és csak egy gondolatot hagy fűzzek hozzá, hogy azért most alapnak kezeljük a mostani étkezési mintázatunkat, de mondjuk, ha megnézzük csak a húsfogyasztást, az ugye az 50-es évektől mostanáig meg 7-szereződött az egyfőre jutó húsfogyasztás. Tehát, hogy nem egy normális alapról beszélünk eleve. És akkor ennek nyilván mindenféle egészségügyi, meg elég vonzatai vannak, és vannak, aminekben én nem vagyok szakértő, de nyilván az orvosok erről elég sokat beszélnek. Szóval, hogy azért van ennek árnyoldala ennek a fajta jelenlegi táplálkozásnak. Amit viszont így az attitűdről mondanék, vagy javasolnék, az, hogyha az ember így elkezd mondjuk válni, hogyha valaki főz, és elkezd egy kicsit utána nézni a kevesebb hús, több növényi alapanyagot tartalmazó ételeknek, hát azért itt feltárul egy világ.
Igen.
Tehát ebbe azért van kaland faktor, meg ebbe azért van élmény faktor. És hát a jelenlegi életmódunk mellé, amennyit egy átlag ember mozog, stb., igazából ennek van egy ilyen közérzetjavító hatása is. És mondom, én nem arról beszélek, hogy ne együnk húst egyáltalán, hanem arról, hogy kicsit tegyük változatosabbá az étkezést, és nem kell mindig hamburgert tenni, sült krumplival. Tehát, hogy itt ez a kulcs üzenet.
Igen, lehetnénk egy kicsit sokkal tudatosabbak e tekintetben, és nagyon jó receptek vannak egyébként közösségi média oldalakon is, ahol körülbelül egy perc perc alatt olyan fantasztikus zöldséges ételeket lehet készíteni, amit az ember megkívánja, azt, hogy kicsit csökkentsen a húsfogyasztáson.
Pacák is el tudom mondani, hogyha a köret oldalt változatossá, érdekessé tudjuk tenni, akkor tényleg az a hús az már csak ilyen díszítő eleme, tehát az csak egy ilyen plusz, kvázi fűszere lehet egy klassz, nem tudom, bulgoros salátás köretnek, vagy egy bárminek, és ott nagyon könnyű levinni a húsfogyasztást, hogyha ezt figyelembe tudjuk venni.
Ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy nemrégiben olvastam egy cikket, és Kati, mindjárt visszaadjuk neked a szót, hogy Németországban például már olyan szinten átállt a lakosság arra, hogy kevesebb húst fogyasszon, hogy egyes húsipari feldolgozók már komoly problémákat mutatnak egyébként gazdasági szempontból, mert hogy egyre kevesebben fogyasztanak húst Németországban.
Igen, nyilván, tehát nyilván ez nagyon messzire vezet az élelmiszeripar átalakulása, és ez a munkahely megszűnik, melyik iparág hogyan változik. Szóval itt azért azt lássuk be, hogy itt vannak olyan trendek, amik így vagy úgy muszáj lesz, hogy meglépjünk. És az a kérdés, hogy ezt hogyan lehet igazságosan megtenni, hogyan lehet minél fájdalommentesebben megtenni. Tehát amikor az az indok arra, hogy kevesebb húsfogyasztása szemben az az indok, hogy de majd munkahelyek tűnnek el, igazából ez szinte minden fenntarthatósági változásnál úgy van ez a probléma, és erre nem az a megoldás, hogy blokkolom a változást, hanem az, hogy kitalálom, hogy hogyan tudom ezeket a szektorokat segíteni átállásban, váltásban, milyen módon biztosítok szociális hálót az érintettek fölé, szóval, hogy ugye ezt hívjuk igazságos átmenetnek. Ez egy szabályozott, elgondolt módon zajlik.
Oké, hát ezt még folytathatnánk, ezt is, szerintem fogjuk is, de nagyon köszönjük, hogy most is beszélgettünk, és a partnerünk voltál ebben. Szép napot kívánunk!
Nagyon köszönöm a beszélgetést, szép napot nektek!
Köszönjük szépen!
Sipos Katalinnal, a WWF Magyarország igazgatójával beszélgettünk.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere, a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Hát és az abszolút nőuralom jegyében megjött pont jókor, Fehér Maria. Szia!
Jó reggel, jó reggel. Sziasztok,
hello, úgy örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm
én
szépen.
Vagy én nekem, vagy neki?
Én most a Zsuzsinak örültem.
De neked én megörülök neked, mert
neked
nem
is már rég találkoztunk. Igen, igen.
Tegnap megizent, hogy várj, hogy visszaérjél, úgyhogy most csak nem meri szembe mondani, gondolom.
Megmerem mondani. Balázs, annyira vártam, hogy visszagyere, azért, ja, mert jövő héttől az én műsorom szabadságra megy, és féltem, hogy nem fogunk találkozni, de most már nem félek semmitől.
Én is féltem, hogy nem látlak, mert én voltam Szabin,
hát
meg előtte, ugye...
De hát, meg a Mihálovicsot most hosszan láttam, minden nap.
Az kicsit sok is volt, gondolom.
Oké, mi lesz a műsorodban, Marian? Mivel készültem?
Fesztiválok lesznek a mai pont jókorban. Az első órában a Szegedi Ifjúsági Napok, vagyis a SZIN igazgatója mesél majd arról, hogy mi várható. Ez az egyik legrégebbi fesztivál.
Komolyan?
Aha, 56 alkalommal rendezték meg, ha jól láttam.
De az augusztus végén van, az még odébb
van, ugye? Az a legutolsó, igen. Egyébként abszolút augusztusi fesztiválokról beszélünk majd. Most utána ugyanúgy az első órában az 5-ös 10 kommunikációs vezetője, Fülöp Lehocki Rella jön, a Tefesztről, az is augusztus, ez ugye itt az Andrássy úton lesz egy ilyen kulturális, vagy szóval ilyen összművészet, én azt mondom, hogy egy többféle kulturális ágazatnak a találkozója és a közönségé, és aztán pedig 11-től Urbán Marcell, a Budai Magánzeneiskola alapítója, és a Kiscelli Festnek a kitalálója és vezetője, ami pedig egynapos fesztivál, szintén augusztus, és ott arra tesznek kísérletet, hogy egy nap alatt nagyon-nagyon sokféle műfajt megmutassanak az érdeklődő szülőknek, gyerekeknek, családoknak, ismerős társaságoknak. Szóval fesztivál körkép.
Oké. Jó beszélgetést kívánom
neked.
Hát hallgatóknak megköszönjük a figyelmet, mert nekünk lepergett a műsoridőnk, hogyha elbúcsúzunk.
Szóval meg az észrevételeket, meg mindent.
Így is van, meg a segítséget, ugye, hogyha elakadtunk, sokan írták a Big Shortot például, amikor a film nem ugrott be nekünk, hogyha mindent köszönünk, holnap...
De Zsuzsinak köszönjük mindenek előtt, hogy
nagyon sokat tett hozzá, úgyhogy szerintem majd még csinálunk ilyet, már csak azért is, mert a hallgatók is erre bíztatnak bennünket, úgyhogy köszönjük szépen, Zsuzsi,
hogy itt volt.
velünk. Nyúl Zsuzsi volt a társ műsorvezetője a mai műsornak.
Holnap még egy napra visszatér a Mackó.
Nem csak egy napra.
Pénteken ja, kettő, vagyok. Kettő, tényleg.
Hát itt a szavikban már teljesen bele vettem. Zavarodva, úgy látom.
Lényeg az, hogy lesz Millás reggeli még holnap, és holnap után is természetesen várunk szeretettel mindenkit. Addig is hallgassátok a Rádió Café kiváló műsorait és zenéit. Találkozunk holnap.
Szép napot, sziasztok!
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a rádiókafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádió Café gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.